Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója, a mikrofonnál Varga Edit, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy megnyílt a Rádai utcai Biblia Múzeumban a Párizs-Pari című tárlat. A szőlősi nagy nemes gyűjteményből mutatnak be válogatást. Fehér Anna Magda kérdezte Nemes Judit műgyűjtőt.
Már két alkalommal volt kiállítva a gyűjteményünknek az a része, aminek a címe az volt, hogy Párizs-Pari. Nagyon sok mű egyszerűen még nem került bemutatásra, úgyhogy tulajdonképpen ami most a Biblia Múzeumban lesz kiállítva, annak a címe 2.0 verzió, a gyűjteményünknek ez a része olyan magyar származású művészeknek a munkái, akik ott éltek Párizsba, vagy Franciaországba, vagy jelen pillanatban is még élnek, bár ebből van már kevesebb.
A helyszín a Biblia Múzeum, esetleg ehhez is kötődnek-e valahogy a válogatásban?
Na, a Biblia Múzeum a Rádaiéknak egy hatalmas biblia hagyatékát őrzik többek között, meg könyveket, meg ilyenféle munkákat. Tehát azért is ez a neve, de tulajdonképpen nekik már egy régóta meglévő elképzelésük volt és van, hogy bemutatnak magángyűjteményeket, hiszen a Rádai gyűjtemény is végül is magángyűjtemény. Hozzánk is elkerültek, hiszen a magángyűjtemény az relatív ritkán kerül közönség elé, tehát mi erre vállalkoztunk, és ezért is volt nagy örömünkre, amikor a Biblia Múzeum azt mondta, hogy igen, folytassuk tovább ezt a kiállítást, legyen még kiegészítve olyan munkákkal, amiket addig ott nem láthatott a közönség.
Tehát itt a szőlősi nagy nemes gyűjtemény egy részét láthatja majd a közönség, a Párizsban készült műalkotások, Párizsban élő magyar származású művészek képeit, grafikáit állítják ki, tehát ez egy átfogó tárlat ebből a szempontból.
A Hantai, Etienne-Hajdú, Székely Péter, Anna Márk, Rozsda Endre, Prinner Anton, Barta Lajos, akinek ugye most fejeződött egy nagy kiállítása a Kisceli Múzeumban, tehát olyan művészek, akiknek a munkái, ha ismertek is a nevek, kevésbé van szem előtt. Ezeket a műveket akartuk mi bemutatni. Ezek között vannak festmények, vannak rajzok, vannak kollázsok, többek között van egy olyan, amire az emberek azt mondhatnák, hogy Lucien Hervé, mit keres Lucien Hervé, aki egy fotós volt, ugye a Corbusiernek volt a fotósa. Hogy kerül egy fotós a képzőművészeti kiállításba? Úgy, hogy Lucien Hervé nagyon hosszú ideig, mint képzőművész képzelte el az életét, csak aztán beleszeretve a fotózásba, végül is a fotózás mellett döntött, de nagyon érdekes, hogy a munkáiban, a fotóiban a nagyon erős geometrikus látásmód abszolút elérthető. Na most miután mi Lucien Hervével és Judit Hervével nagyon jó kapcsolatban voltunk, mert hiszen mi majdnem 30 évet éltünk Párizsba, ott olyanok is a gyűjteménybe kerültek, ami az Hervének a képzőművészeti munkáiból alakult, tehát egy nagyon szép kollázs és egy nagyon szép rajz.
Nemes Judit műgyűjtőt hallották. Az Örkény István Színház megtartotta az évad első bemutatóját a Kertész utcai Shakespeare mosó címmel. Bodó Viktor rendezésében készül a Rómeó és Júlia átirat, amely a 7. kerületben játszódó mai magyar történet. Fehér Anna Magda kérdezte Polgár Csabát, aki Merkúciót formálja meg az előadásban.
Závada Péter hozott egy szövegkönyvet, tehát ő készített egy átiratot, és abban voltak olyan részek, amiben még bele improvizáltunk, de azért megrészt a Péter szövege az már egyezegben megadta az irányt az előadás teste, amit díszítgetünk.
Megmaradt esetleg valamelyest az a veretes, jól ismert szöveg, az Ó Rómeó, miért vagy te Rómeó, vagy de csíts, mi fénytör át az ablakon, tehát ilyen fordulatok nem várhatóak.
Vannak esetleg megidézve, vagy egy-két ponton picit átalakítva mára, hogy mégse úgy azt érezzük, hogy egy ilyen múzeumban ülünk, de azért alapvetően nem a klasszikus szöveggel dolgoztunk. Inkább a helyzetek vannak megtartva, és azzal van eljátszva, hogy mi lenne, hogyha ez mondjuk itt a Kertész utcában történne az egész történet. Megmaradt egy Montágok és Capulet család áll egymással szembe. Van egy herceg is, aki a kerületben a legnagyobb fejes, és ez a két galeri próbál minél nagyobb befolyást szerezni egy automosóba, Kertész utcába. Az a cél, hogy ezt az egész lassan elviselhetetlenné váló feszültséget, ami van ebbe az országba, vagy ebbe a városba, hogy arról egy picit beszélni, akár megkönnyebbülni, hogy az tényleg úristen, itt tartunk, hát álljunk már meg. Vagy hogy akár egy kicsit kiröhögni saját magunkat, hogy tényleg mi értelme van ennek, és hogy ennek kérdés, hogy mi lesz a vége vajon.
Maga a színpadi játék az mennyire energikus? Esetleg hasonlít ez az előadás a 96-os Baz Luhrmann filmhez, a Rómeó és Júliához, amelynek egyik főszereplője DiCaprio volt? Tehát lehet ahhoz hasonlítani ennek a színháznak a hangvételét?
Mindenképp, talán az arányaiban annyi, hogy amennyiben ott Hollywood viszony a magyar filmkészítéshez, annyiban hasonlít. Pont annyival kisebb, kis stílű, ócskább és szemetebb a mi verziónk. Úgy értem, hogy az azért az elébe játszott a Venice Beach-en, tehát hogy ott ez egy más világ. Itt konkrétan a 7. kerületben vagyunk, egy beszorult, klausztrofób helyzetben, ahol kis stílű magyar bűnözők próbálják túlélni a mindennapokat.
Susogós melegítőben játszanak, meg lesz stroboszkóp, zaj, káosz és művér, tehát ilyeneket ígérnek.
Abszolút, igen, ez teljesen igaz.
Polgár Csaba színművészt hallották. Pinokkió történetét robotjátékká írták át a Pesti Magyar Színházban. A 8 éves kortól ajánlott gyermekelőadást a hétvégén mutatták be. Fehér Anna Magda kérdezte Vidovszky György rendezőt.
A Pinokkió nagyon híres történet, talán mindenki ismeri az eredeti változatot, mármint azt a változatot, amiben egy kabábú történetét ismerjük meg, és gyermekké válását. Mi annyiban változtattunk csak ezen, hogy egészen új környezetbe helyeztük, és azt gondoltuk végig, hogy vajon mi történne mondjuk most a 21. században, hogy történne meg ez a fejlődés történet, hogyha mondjuk egy robotemberről van szó. Ugye a robot az elmúlt másfél évszázadban az irodalomban és a filmművészetben nagyon sokszor visszatérő elem, hogy vajon az ember tud-e teremteni a saját képmására eszközökből, tárgyakból egy embert, vagy nem, és tulajdonképpen mi ezt az elemet használjuk fel arra, hogy ezt a történetet 21. századi közegbe emeljük.
Pinokkió kalandjai is másképpen hatnak, mint az eredeti történetben, tehát milyen figurákkal találkozik ő a szökése során, ez is a mai világra lett a szabva.
Igen, aki ismeri a Walt Disney változatát a Pinokkió történetnek, ami azért eléggé különbözik az eredeti Collodi szövegtől, akkor tudjuk azt, hogy abban vannak olyan kihívások, amiket a Pinokkió ugye átmegy, olyan kalandok elmegy Strombolihoz, aki egy bábszínházat vezet. Mi ezt például 21. századi közegben egy televíziós súlműsorra alakítottuk át, és ilyen értelemben lefordítottuk az összes olyan kalandot, amit ismert a Pinokkió eredeti történetéből, 21. századi mai kortárs helyzetekkel.
Geppettót Eperjes Károly alakítja az előadásban, és a Pinokkió figuráját három fiatal fiú formálja meg, Calderale, Federico Joshua, Marinka Móricz és Vida Bálint, gondolom, felváltva játsszák majd ezt a szerepet, illetve elég sok gyerekszereplő is van az előadásban, de hogyan választották ki a fiatalokat, és mennyire rátermettek erre a szerepre?
Hát igen, ez a szokásos módon meghallgatás, pontosan casting volt a színházban még tavasszal, és akkor nagyon sokan jöttek itt a Pesti Magyar Színházban. Van ennek már hagyománya, mert a Valahol Európában című előadásban is, meg a Legyetek jók, ha tudtok című előadásban is szerepelnek gyerekszereplők, és egyszerűen nagyon ügyes gyerekek érkeztek, és részben azért is választottunk három gyermeket, nem csak azért, mert gyerekeknél azért előfordulhat az, hogyha esetleg beteg, akkor emiatt nem maradjon el előadás, hanem egyszerűen azért, mert mindhárom annyira rendkívül ügyes volt és rendkívül rátelmet, hogy nehezen lehetett közöttük dönteni, hogy vajon kit ne válasszunk ki ő közülük.
Igen, összetett a feladat, énekelni, táncolni is kell, tehát ez egy zenés színház lesz.
Van benne egy-két dal, de ez nem musical, tehát ez egy prózai előadás, de valóban van benne a gyerekeknek ilyen feladatuk is. Geppettót Eperjes Károly játsza, és maga az ötlet egyébként, hogy a Pinokkiót vigyük színre, ez őtőle származik. Igaz, nem a robot változat, hanem ő az eredetiben gondolkodott eredetileg, de aztán nagyon lelkesen állt bele abba a kihívásba, amit ez a 21. századi robotjáték jelentett.
Vidovszky György rendezőt hallották. Megjelent Ákos új stúdióalbuma, az Idősziget, a 10 új dalt és 4 tavalyi szerzemény új változatát tartalmazó lemezről Domanics András beszélgetett Kovács Ákossal.
Úgy gondolom, hogy 31 éve állok színpadon, amit ez alatt megtanultam erről a műfajról, önmagamról, a világról, azt elmondom, dalszövegbe beleírom, hangzásban benne van.
Mennyi idő alatt született meg ez a mostani album?
Ennek az elmúlt nagyon mozgalmas 4 évnek a terméke, ez a 14 új tétel, ami most az Idősziget albumon szerepel. Ebből 4-et már a Hazatalál középlemezzel tavaly bemutattunk, pont egy évvel ezelőtt. Ez a 4 dal is szerepel 10 vadonatúj mellett az Időszigeten. Persze a korábban ismert dalok is újra kevert, újra maszterelt változatban vannak.
A lemezen az eddigiektől eltérően megjelenik a család, méghozzá elég hangsúlyosan. Van dal, ami az édesapjáról szól, a videóklipben megjelennek a gyermekei, van olyan dal, amit a lánya írt, illetve a lányával közösen énekelnek. Mit szóltak ők ehhez, hogy ennyire előtérbe kerültek?
Remélem azért, hogy a jó ízlés nem meghaladó mértékbe kerültek előtérbe ők. Hát életem fontos szereplői, én mindig is úgy tekintettem magamra, a sorsomra, mint egyrészt megélendő emberi sorsra, másrészt nekem nincs más választásom, mint hogy a saját életem az alapanyaga annak, amit csinálok. Szólista vagyok, lirai műfajban ténykedem, és úgy gondolom, hogy ez az egyetlen elfogadható és helyes hozzáállás ebben a műfajban, hogy az ember önmagáról, vagy magán keresztül a világról beszél. És hát az apaság kérdése most, hogy fölnövő félben vannak a gyerekek, nagyfém 21 éves, nagylányom Anna, aki a lemezen is szerepel, 17 esztendős, Kata 14, Júlcsika meg 9. Ők fontos szereplői az életemnek. Eddig is a család bizonyos dalszövegeimben megjelent, ha most a Gondolnék rád című dalra gondolok, vagy mást is említhetnék. Most ott tartunk, hogy egy vasárnapi közös családi muzsikálás keretében az Anna megmutatta egy új szerzeményét, és elájultam, nem akartam elhinni, ezt ő írta, és azt mondta, hogy ezt tényleg te írtad, akkor ezt fölteszem a lemezre. Írtam hozzá magyar szöveget, meghangszereltem, és kettesben duettként adjuk elő. Ez az Elhiszem című dal az Idősziget albumon, és egy másik dalban is szerepel vokalistaként, ez pedig a Felemel, ami a kiemelt klippes dala ennek az albumnak, ami az apaságról szól, hát abban majdnem, hogy adekvát, hogy az ember gyereke, ha van kedve, akkor énekeljen benne, meg jó hangja is van, meg affinitása is van hozzá. Ehhez a kliphez, amelyet magam rendeztem, ez a 23. saját forgatókönyv alapján rendezett klippem, összecsődítettem a zenekar tagjait, a még élő apákat, az elhalt apákról az emlékező képeket, és az összes gyereket, aki a zenekar környékén fellelhető. Aki megnézi a klippet, annak számára talán nem egy ilyen bulváros, vagy a népszerűséget célzó húzásnak tűnik ez, hanem értik, hogy ennek jelentése van. Szerintem a dal is, meg a klip is az apaságról, meg a fiúság élményéről szól, és a hiánypótló dalnak érzem a saját életemben is, meg ebben a műfajban talán is gyakori, hogy ilyen témákhoz nyúljanak a szerzők.
Másképp éli meg most a saját apaságát, mint amikor még az ön édesapja is élt?
Azt hiszem igen, hát apámmal intenzívebb a kapcsolatom miatt nem él, korábban is intenzív volt, félreértés ne legyen, de így minden nap beszélünk, akkor meg nem beszéltünk minden nap. Hát igen, más a helyzetem. Szóval azt mondtam az öcsémnek, amikor az édesapánk meghalt, hogy most már tényleg felnőttek vagyunk, most már szüleink nem élnek. Tehát most mi vagyunk a kimenő félbelevő generáció. És valahogy az, hogy az ember ideje véges, ezt nem árt időnként, hanem is állandóan, de tudatosítani magunkban. Ez nem egy tragikus dolog, ebben van szépség is. És a klip is arról próbál szólni, meg a dal is, a Felemel klipje, meg a dal is, hogy nem kell megijedni, hogy aki már nincs velünk fizikailag, az bennünk tovább él, és nem kell betolni, mert mi is tovább élünk talán valakibe, ha megadatott nekünk az a szerencse, hogy az apaság élménye, hogy apák lehetünk. És ez most lehet, hogy közhelyesnek tűnik, vagy első blikre olyan lehetetlen, ostromló vállalkozás, tűnik, hogy egy popdal ezt megcélozza, de szerintem ezt nem csak megcéloztuk, hanem el is találtuk.
Kovács Ákos énekes zenészt hallották. 80 éves korában meghalt Karel Gott, minden idők legnépszerűbb cseh énekese. Pozsonyi tudósítónk Kis Balázs emlékezik.
Karel Gott halálhírét szóvivője Aneta Stolcová is megerősítette, egyúttal tolmácsolta az elhunyt özvegyének szavait. Szívemben mély szomorúsággal közlöm, hogy kedden éjfél előtt hosszantartó súlyos betegség következtében távozott közülünk szeretett férjem Karel Gott, otthon, csendben, családja körében. A művész napokkal ezelőtt vallott rákbetegségéről egy cselapnak mondta el, hogy mintegy egy évvel ezelőtt vérképzési problémák jelentkeztek nála. Orvoshoz fordult, de a gyógykezelések ellenére a tünetei súlyosbodtak és akut leukémia jeleit mutatták. Kórházba járok ellenőrzésekre, melyek során az orvosok figyelemmel kísérik az egészségi állapotomat, árulta el nemrégiben. Karel Gott a legnépszerűbb cseh popénekes volt, csaknem 300 albumot jelentetett meg, a legelsőt 1965-ben több 10 millió eladott lemezt tudhat maga mögött. Több mint fél évszázados pályafutása alatt a Kelet Sinatrája és a Prága Aranyhangja nevet is kiérdemelte a közönségétől, amely nem csak Csehországban, hanem Szlovákiában, Németországban és Oroszországban is rajongott az énekesért. Utolsó albuma Tá Pravá, magyarul az igazi címmel jelent meg. A magyar közönség körében valószínűleg a Lady Carnival című dala a legismertebb.
Já tím duší jen Lady Carnival, já nisi panám, já také vám hál.
Összesen 42-szer nyerte el a cseh aranycsalogány, később cseh csalogány névre átkeresztelt díjat. A legelső alkalommal még 1964-ben, amikor még saját lemeze sem volt. Andrej Babis cseh miniszterelnök javasolta a kormánynak, hogy állami temetésen búcsúztassák el az énekest a Szent Vitus székesegyházban. Tomás Petrícsek külügyminiszter Gott halálhírére úgy reagált, kevesen tettek annyit Csehország jó hírnevéért külföldön, mint Karel Gott. Lubica Lassáková szlovák kulturális miniszter azt mondta, Gott mindannyiunk szívében megmarad örökre, mert szebbé tette az életünket. Kiemelte, hogy hangja és dalai az idők részévé váltak. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Varga Edit.
Kulturális híreket hallottak.